Gondolatkísérletünkben a fölhagyott város történetét követjük nyomon. Azt, hogy hogyan fejlődne Budapest az ember után.
Környezetünk, emlékeink, tárgyaink.
Balázs L. György, építőmérnök.
Szabad legyen először magával a kérdés felvetéssel foglalkoznom. Mindannyian látunk már olyan várost vagy kastélyt, ami valamilyen okból kifolyólag használaton kívül került. Előbb-utóbb a tetőszerkezete beszakadt, falai omladozni kezdtek, a leromlás jelei egyértelművé váltak, és a tönkremenetel előbb-utóbb bekövetkezett. A kérdésfelvetés implicite számomra magában foglalja, hogy a fenntartás nélküliség esetleg bekövetkezhet. Egy város életében ez súlyos következményekkel járhat, pláne abban a világban, amiben mi élünk, ami arra törekszik, hogy mindent a lehető leggazdaságosabban készíthessük el. Szerencsére láthatók egyértelmű törekvések arra vonatkozóan is, hogy épületszerkezeteinket, műtárgyainkat az időállósági követelmények figyelembevételével építsük meg. Ez szerepet játszik anyagainak a kiválasztásában, építéstechnológia kiválasztásában, de természetesen a fenntartásban is, amikor erre van pénz, és ez lehetséges. Hogy mennyit bírnak ki anyagaink, ez egy nagyon fontos kérdés, ahhoz ismernünk kell anyagaink fizikai és kémiai leomlási folyamatait. Elemezzük most, milyen hatása van a folyamatos használatnak és az időnek magának, az idő múlásának szerkezeti anyagainkra és épületszerkezeteinkre vonatkozóan. Az önsúly terheken és a hasznos terheken túl ebben a szobában mi is hasznos terhet jelentünk. A szél, hó, eső, UV-sugárzás járulhatnak hozzá a leromláshoz, amit egyes anyagoknál a hőmérséklet is befolyásolhat. A leromlási folyamat a hőmérséklet függvényében fölgyorsulhat, de meg kell azt is említenem, hogy nagy hidegben az anyag, egyes anyagok elhidegedhetnek, tehát másik irányú hatás is előfordulhat. Még nem is említettem a földrengést, a tűzesetet, vagy az impulzusszerű ütköző hatást, ami katasztrofális leromláshoz vezethet nagyon rövid idő alatt. Az önsúllyal kell mindig kezdenünk, az önsúly hatása teljesen egyértelmű szerkezeteinkre, a beépített terhek fokozatos alakváltozás növekményt okoznak, ami szintén lehet negatív hatású. Sokszor ismételt teher esetén is fokozatos alakváltozás növekmény következik be, és végezetül töréshez, úgynevezett fáradt töréshez vezethet, annak ellenére, hogy az anyag teherbírásának megfelelő igénybevételt nem is fejtettük ki. Van egy másik fontos jelenség, fizikai jelenség, a relaxáció, ami azt jelenti, hogy ha az építés során valamelyik anyagunkra, ez jellemzően fémekre szokott vonatkozni, konstans alakváltozást kényszerítünk, például feszített szerkezeteink esetében fordulhat ilyen elő, akkor ő bennük a feszültség az idő múlásával csökkenni fog, és kevésbé tudják kifejteni azt a hatást, ami miatt mi ezt a feszítést végeztük. Egy másik hatás például a koptató hatás. Ezt a legkönnyebb szemléltetni, hiszen mindannyian láttuk már templomokban, hogy a szerzetesek puha sarúja évszázadok során ki tudja koptatni a kőből készült kemény lépcsőfokokat is. A vizet amennyire csak lehet távol kell tartani, vízfelvétel hatására anyagaink tulajdonságai megváltoznak, nem kívánatos kémiai vagy elektrokémiai folyamatok indulhatnak be, mint például az acél rostásodása. Ha ez a faggyal is párosul, úgy értem, hogy a vízhatás, akkor biztosan bekövetkezik a leromlás. Kérdés csupán, hogy mennyi idő alatt hány fagyasztási ciklust követően. A használati élettartam az az időtartam, amint belül a szerkezet nem igényel jelentős fenntartást, de azt követően viszont már valószínűleg igen. A használati élettartam most épülő épületszerkezetek esetén általában 50 év, hidak esetén általában 100 év, és alagutak esetén előfordulhat a 200 év is. Ezen időtartamok belül nem kívánunk nagyon sokat költeni a szerkezetre, csak állagmegóvó intézkedéseket teszünk, megerősítést semmiképpen nem tervezünk, de ezt követően feltétlenül szükséges esetleg jelentős állagmegóvó megerősítő beavatkozás. Tehát ez eleve már jelenti azt, hogy nem is gondoljuk, nem is gondolhatjuk, hogy szerkezeteink ennél sokkal nagyobb léptékű időtartamot fenntartás nélkül könnyen vagy egyáltalán el tudjanak viselni. Az anyagok leromlása az anyagok fokozatos szétesését jelenti, teherbírásuk, szilárdságuk fokozatos elvesztését, keresztmetszetük csökkenését. Ez minden anyagnál máshogy következik be. A leromlási folyamat fizikai szempontból tekinthető, ezt akusztikus emissziós vizsgálatokkal ki is tudjuk mutatni, belső mikrorepedések megjelenésének, az idő múlásával, terhelt állapotban, vagy a terhelés növekedésével anyagainkban egyre több mikrorepedés keletkezik, több ezer, több tízezer, több százezer mikrorepedés akár, és akkor következik be a tönkremenetel, amikor a mikrorepedések rendszere már nem teszi lehetővé, hogy a szerkezeti anyag a ráható terhet elviselje. Tehát ez egy folyamat, ami az idő múlásával egyre markánsabban jelentkezik, attól függetlenül, hogy a szerkezeten a terhet növeltük vagy sem, ha növeltük a terhet, mindenképpen előre haladottabbá válik. Szoktuk ezt nevezni belső kárhalmozódásnak, akkor omlik össze a szerkezet, akkor omlik annak egy része össze, amikor valahol ez a belső kárhalmozódás, belső mikrorepedések száma, rendszere eléri azt a fokot, ami már tönkremenetelt jelenti. Itt van a kezemben egy toll, hogyha én ezt elkezdem hajlítgatni, nagy valószínűséggel ezt én meg tudom 5-6-szor hajlítgatni, de 10-szer már nem. Ha ugyanez következik be egy épületszerkezet oszlopánál, az föltehetően az oszlop és ezáltal az épületszerkezet teljes tönkremeneteléhez vezethet. Tehát látható az, hogy sok mindent elvárhatunk anyagainktól, de mindent nem, ők sem bírnak ki. Akármit. Mérnökként, ismerve szerkezeteink viselkedését, ismerve anyagaink viselkedését, nagyon bízom abban, hogy ez a kérdés felvetés, tehát fenntartás nélküli épület szerkezetek, kivéve ha valamilyen okból el kell hagynunk ezeket a szerkezeteket, ez inkább tudományos jellegű, mint praktikus jellegű, mert tudjuk annak az eredményét, hogy mire vezet, és inkább olyan stratégiát kell kidolgoznunk, ami ezt elkerülhetővé teszi. Nem csak az anyagok viselkedése, leromlási folyamata fontos ebből a szempontból, hanem magának a szerkezetnek a felépítése és a szerkezetnek a rendszere is fontos lehet. Meg kell tudni próbálni kiválasztani néhány szerkezetet, amelyik szerkezet típusánál, jellegénél fogva esetleg kedvezőbb lehet más szerkezetekhez képest. Ezek közé sorolnám mindenképpen azokat a szerkezeteket, amelyek a ráható terheket elsősorban nyomás révén, ívhatás révén viselik, és kevés repedés keletkezik bennük. A repedések azok, amelyek a tönkremenetel kezdetét jelentik, ezeket a repedéseket egy idő után látjuk is, és ezen repedéseken keresztül itt függetlenül attól, hogy milyen anyagról van szó, fémről vagy más anyagról, repedésen keresztül újabb hatások érik a szerkezetet, a leromlási folyamat nagyobb része válik szabaddá, a leromlási folyamat felgyorsul és egyre inkább felgyorsul. Tehát ha az szerkezeti rendszert lehet megválasztani, kell megválasztani, akkor olyat érdemes választani, amelyben már az előjátékból kifolyólag is viszonylag kevés repedés jelenik meg. Természetesen ez nem általános filozófia most pillanatnyilag a mérnökök számára, hiszen igyekszünk egyre nagyobb fesztávolságokat áthidalni, egyre nagyobb akadályokat áthidalni, egyre nagyobb csarnokokat készíteni, ami azt jelenti, hogy az ívhatás révén ezt már nem tudjuk megoldani. Tehát valójában ezt a követelményt ma nem teljesítjük, de azért vannak olyan szerkezeteink, amelyek ezt teljesítik. Tehát ilyen értelemben ezzel a hatással, ezzel az ívhatással érünk, de ez egyfajta visszalépést is jelentene mérnökeink számára, hogyha csak ezzel szabadna az elkerti kérdéseket megoldani.
Milyen konkrét épületeket tudna mondani a fővárosban, amik tovább fönnmaradhatnak, mint a többiek?
Bízom benne, hogy az alagút például hosszú időn át fönn tudna maradni. Ugye, ha épület szerkezetekre gondolunk, azok között nagyon kevés van ilyen, tehát majdnem, hogy nem is lehet egy hosszú sorozatot ebből készíteni. Ugyanis azok az anyagok, tégla, acél, beton, fa, és újabban a műanyagok, amelyeket felhasználunk az épületszerkezeteinknél, ugye lehetőséget biztosítottak már korábban is, hogy a fesztávolságokat növeljük, és többen elférjenek a termekben, nagyobb fesztávolságú lakások, szobák, csarnokok legyenek. Tehát nagyon kevés ilyen van, mert nem törekszünk kimondottan erre. Tipikus példái voltak ezeknek korábbi hitszerkezeteink például, amelyek látható módon akár több ezer évet is kibírtak, megfelelő időjárási körülmények között természetesen. Általában ezek olyan helyen voltak, és nagy nyomószilárdságú anyagból készítve. Az anyagok közötti kapcsolatoknak is nagyon nagy jelentősége van. Sok esetben a leromlás illesztéseknél kezdődik el, és aztán folytatódik a szerkezet vagy az anyag más részein is. A panelházak jelentettek számunkra meglepetést, tehát tulajdonképpen az ő használati élettartamuk, főleg az első építésűeké már lejártak, de felújítással, fenntartással használatban tudtuk őket tartani, tehát ez azt jelentette, hogy a terbírásukat nem veszítették el. Egy olyan dobozszerű hatás érvényesül az ilyen szerkezetek esetén, amely a terbírását hosszú távon is segít megőrizni. Természetesen a hőtechnikai és hangtechnikai kérdéseket meg kellett ezeknél a szerkezeteknél oldani. A belvárosi bérházak alapvetően téglaszerkezetek, vastag falszerkezettel, de földrengésre nincsenek egyébként méretezve. Maga a tégla anyag abban az esetben, hogyha vizet nem kap, akkor viszonylag hosszú élettartamúnak tekinthető, de ha fenntartást nem tudunk biztosítani, akkor a tetőszerkezet tönkremenetelét követően a falszerkezet is károsulni fog az első tél folyamán, a falakba beépített téglák megfagyásukat követően, mivel ezek nem fagyáló téglák, tönkre mehetnek. A beton maga a megfelelő pH-ja miatt, amíg ez nem változik meg, a betonacélok korrózió védelmét el tudja látni, de ha ez a pH érték lecsökken, konkrétan lecsökken 9 alá, akkor az acélbetét korrózió védelme megszűnik, és elkezdődik az acélbetét rostásodása, ezt követően az acélbetét keresztmetszetének csökkenése, és így tovább. A rostának térfogat növekedése, feszítő hatása is van, tehát a leromlás folyamatosan előrehaladó és egyre gyorsuló lesz, de ha egy másik fajta védelmet is közbeiktatunk, akkor még újabb éveket, újabb 10 éveket nyerhetünk, de nem újabb 100 éveket semmiképpen. Tehát példaként említhetek olyan bevonatot az acélbetétre, amely a korrózió védelmét biztosítja, vagy a feszített szerkezeteknél manapság is építünk már olyat, amelyeken olyan ipari zsiradék van, amely folyamatos védelmét biztosítja, tehát nem is fér hozzá a víz, és a téli jégmentesítő sózásnál alkalmazott só, amely felgyorsítja a korróziót. Tehát mérnöki szemmel igyekszünk, törekszünk arra, főként a jelentősebb, nagyobb műtárgyak esetén, hogy a használati élettartam definíciójában megadott időtartamot, élettartamot tudjuk biztosítani, miközben egyébként tudjuk azt is, hogy a forgalom növekszik, épületszerkezeteink terhei egyébként nagyok, tehát egyre főként például a fesztávolságok növelése miatt. Tehát a többszintű védelem gondolata az, amit ha nem is egyszerű szerkezeteknél, de nagyobb jelentőségű szerkezeteknél próbálunk megvalósítani, de ez sem egy csodaszer, hanem csupán a leromlás kezdeti időpontjának kitolása, amennyire lehetséges a szerkezet élettartamán belül. Sajnálatos módon a 60-as évektől kezdve nagyon sok sót szórunk a szerkezeteinkre, jégmentesítő sózás címén, hogy a forgalmat télen fönn tudjuk tartani. Érdemes lenne erre most már sok pénzt áldozni, hogy olyan anyagokat találjunk, kivezethessünk be megfelelő áron, mivel itt nagy mennyiségről van szó, amely ki tudná váltani az egyszerű konyasót, mert a szerkezeteinket, elsősorban a hitszerkezeteinket és az utak közelében épült szerkezeteket, ez nagyon jelentősen károsítja. Az inhibítorok hozzájárulhatnak a betonba belekeverve a készítés során, vagy utólagosan a felületre felholdva, hogy a korrózió sebességét, az acélbetét korróziójának a sebességét csökkentsék. Tehát vannak újabb anyagok, újabb ötletek, amelyek segítenek.